Inkább úgy festett, mint aki azon tűnődik. Mit akarhat tőlem ez az úr? PG pedig úgy nézett vissza rá nagy, mandula színű szemével, mintha meg akarná bűvölni. Madon nem ismert rá. Nem is keresgélt az emlékei közt. Lassan kinyitotta kézitáskáját, gombolyaggá gyúrt zsebkendőt vett elő és megtörülte az orrát. Aztán a barátjához fordult, magyarázott neki, nyugtalanul az órára pillantott. 2:03. Az öreg tétovázott, úgy tett, mintha föl akarna állni, de visszaült, vitatkoztak. PG az ajkuk mozgását figyelte. Abból olvasta ki Mado válaszát. Ha te nem akarsz, majd én oda megyek. Nem lenne okosabb, ha fizetne. Akik a kávéházban időztek, mit sem sejtettek. A teraszon mozgás támadt, megérkezett az autóbusz. A főpincér a pultnak támaszkodva telefonált. Mado nem lehetett sokkal kedélyesebb természetű, mint Guilau menőé, két kurta mondatot vetett oda a férfinak, ellentmondást nem tűrve, s az öreg fölállt, fogta a sapkáját s elindult a sarok felé, ahol PG ült. Az meglapult a páholyban, egész súlyával ránehezedett az ülésre, mozdulatlanul, mint a szélütött. Szabad. Az öreg kihúzta a széket, PG-vel szemben. A pincér a közelben ácsorgott, csöppet sem titkolva kíváncsiságát. Mado pedig színlelt közönnyel vette ki a tükrét és kent pirosítót a szájára. Elnézését kérem, amiért zavarom. Az öreg sofőr kényelmetlenül érezte magát. Hebegett. Hogy hamarabb túlessen a dolgon, előhúzta zsebéből a borítékot. Látszott rajta, föltépték. De a pénz benne volt. Ön küldte ezt a feleségemnek. PG megdermett. Nem is sejtette, mit fog felelni. Tág szemmel meredt a sofőrre. Az igyekezett méltóság teljes, kissé fenyegető kifejezést ölteni. Nagyon megdöbbentett minket ez a küldemény, engem és a feleségemet. Tudakozottunk a pincérnél, ő mondta. Mado időnként egy-egy pillantást vetett feléjük a tükre mögül. Én... Nem jött ki hang a torkán. Két keze az asztal hideg márványán hevert. S még mindig kísértett benne a lehetőség, hogy fölugrik és elrohan. Megértheti, hogy mindenképpen magyarázatot kérünk, és hogy? A pincér alig egy méternyire állt tőlük, fülelve, hogy egyetlen szót se veszítsen el a beszélgetésből. Odakint, jobbról, látszott a teherkocsi, amin a sajtot fuvarozták. Szemközt Mado becsukta kézitáskáját, s türelmetlenül dobolt az ujjaival. PG keze a konyakos pohár felé kúszott. Ivott egy kortyot, s ettől még jobban elszorult a torka. 7. Az a szó, hogy komisz, túlzás lett volna. Inkább ezt lehetett mondani rá, alattomos. A férfinak normandiai parasztképe volt, apró, világos szemével laposan sandított PG-re. Jobb kezét, talán véletlenül, kabátja zsebében tartotta. Ekkor PG megrémült. Ismerte ezt az érzést. Előre látta, mint a nyavaja törős a rohamát. Először akkor történt ez vele, mikor a három detektív rátört a szállodai szobában, ahol elrejtőzött. Mikor tettetett fölénnyel belekezdett előre kitervelt mondókájába, és alibit igyekezett bizonyítani, a három férfi megverte. Harag nélkül, módszeresen püfölték, utálkozó fintor mögé rejtett elégtétellel. PG így ismerkedett meg az ütésekkel, a valódiakkal, azokkal, amelyek meggyötrik a testet, vért fakasztanak belőle, összezúzzák a csontot, napokra beteggé, kifacsartá tesznek. Az egyik detektív éppen olyan bajuszt viselt, mint most ő, ez remekül értett hozzá, hogyan kell sípcsonton rúgni az embert. Aztán, mikor a vádlott még mindig makacsul hallgatott, hirtelen belenyomta térdét a hasa aljába. Nem menekülhetett. Még csak nem is védekezhetett, hiszen ezzel csak ingerelte volna őket. Szent Martin derőjében, aztán lent Guyanában is így ment. Fegyenctársai ütötték. A fegyőrök ütötték. És ez volt a legrettenetesebb, rettenetesebb az éhségnél, a hőségnél, a szomjúságnál. Szép lassan bandukolt, nem gondolt semmire. Ezen a napon történetesen betegnek, elgyötörtnek sem érezte magát. S az egyik fegyőr egyszerre csak tarkon vágta a fütykösével. Csak úgy, semmiért, kedvtelésből. PG meglehetősen vézna volt. Később aztán, Franciaországban, hozzászokott, hogy nagyon egyenesen, nagyon mereven járjon, félelmetes bajuszt növesztett, az ütéstől való beteges szűkölés azonban benne maradt. Madó barátja nyugtalanítóan méregette. Talán olyasfajta legény, aki a legnagyobb hidegvérrel szúr le valakit, s szívesen fizet érte az egész életével. Keze revolvert is tapogathat a zsebében. Vagy boxert. PG-be csak az öntött némi bizalmat, hogy a pincér ott állt a közelében. Rögtön megmagyarázom, hebegte. Ilyenkor minden büszkeség elillant belőle. Ködösen hullámzott körülötte a világ. Nem tudta, hova nézzen. Tétovázva ejtette ki a magánhangzókat, és közben köhécselt. Ismertem egy nőt, 2000 frankkal tartozom neki, s azt hittem, őt látom. Hogy hívták azt a nőt? Majdnem Madoté mondott, még idejében észbe kapott, erőteljesen bizonygatta. Jeannenak. Jean Lamarcknak. A felesége nevét mondta, ez tolult ajkára. Mindegy. Nem számít. És ő hasonlít rá. Firtatta bizalmatlanul a sofőr. Eléggé. De most, hogy látom, hogy közelebbről látom a nagyságos asszonyt, most március. A férfi az asztalon hagyta a borítékot. Fölállt. Rendben van, mondta. Nincs semmi hiba. PG nem mert Madó felé nézni. Az asszony is fölállt, csatlakozott barátjához, az ajtóban a sofőr súgott neki valamit, erre megfordult, hogy szemügyre vegye PGT, de csak az arcélét láthatta. Hallatszott, amint odakint berregni kezd a teherautó, aztán a kapcsoló csikorgása hallatszott. Madó magányosan vágott neki a Rue du Palaisnak, az árkádok alatt, a fodrászüzlet felé. Sietett, már is elkésett. PG előtt homályosan fölmerült a pincér fehér köténye, az asztal márványlapja, egy-egy széknek a lába, a padlón szétszórt fűrészpor. Izgalma lassan lecsillapult, visszanyerte hidegvérét, mint odalent, mikor a gorilla elverte. Mosit is azt érezte, ugyanazt a keserű ízt a szájában, ugyanazt a tompa fáradtságot egész testében, ugyanazt a sötét undort mindentől és mindenkitől. Gépiesen megropogtatta a 2000 frankost. Tárcájába tette a pénzt, a borítékot összegyűrtéje. Valósággal elképesztette a felfedezés, hogy itt ül a kávéház békés díszletei alatt, s maga előtt látja a ragyogó teret, melynek sarkán a taxisofőrök most kezdik el a dugózást. Egyenként, vonásról vonásra magába szívta a vendégek arcát. Vajon mire gondolnak ezek az emberek? Pincér! Fizetett, fölállt, ő is a Rue du Palaisra fordult be. A fodrász kirakata előtt egy pillanatra megtorpant, szembenézett az ezüst fürtökkel koszorúzott viasz figurával. Négy szem közt kellett volna beszélnie Madóval. Hiszen az asszony rá sem ismert. Sejtelme sem volt róla, hogy a 2000 frank annak a három gyűrűnek az ára, amelyet Marseille-ben ellopott tőle. Minél fáradtabb lett, annál elszántabban gyalogolt. Mi egyebet tehetett volna? Látták, amint a rakparton ácsorog, nézi a dagályból hazatérő hajókat, meg ahogy kirakják a halat. Látták, amint egy árverést bámul, valamelyik kis utcában, a szegények negyedében. És senki nem tudta volna megmondani, vajon egyáltalán lát-e, hall-e. Egyszerre csak szembe került a fiával. Antoine az iskolából jött, egy barátjával, amint meglátta apját, hirtelen, zavart arccal elvált a társától és hozzálépett. Szó nélkül lépkedett mellette, hóna alatt a könyveivel. Tekintetében még a szokottnál is több szorongás remegett, és több szomorúság úszott. Mintha mindentől félne, azzal a félelemmel, amellyel apja félt az ütésektől. Mama járt az iskolában, mondta végre, hosszú tétovázás után. Úgy,